Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál háromfelé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Rákóczi György 1630-ban nem éppen szokványos módon lépett Bethlen Gábor nyomdokaiba. Megválasztásában szerepet játszott az előző két fejedelem személyes ellentéte, a törökök közönye és a Habsburgok lekötöttsége. Nem volt tehát annyira színes egyéniség, mint Bethlen Gábor, nem kovácsolt nagy táblatokat érintő külpolitikai terveket, sőt ő maga ritkán kezdeményezett. Azonban rendkívül kitartóan hajtja végre mindazt, amihez hozzákezd. Uralkodás alatt folytatódik Erdély aranykora, így nem véletlen, hogy őt és feleségét, Lorántfi Zsuzsannát a fejedelemség nagyjai között tartjuk számon. Témánk a bibliás őrálló fejedelem.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akit ma délben is nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy újra itt van a stúdiónkban.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszönöm Nagy Bodó Tibor, a műsorvezető úrnak az ismételt meghívást. A múlt heti műsorunkban Bethlen Gábor halála után kialakult hatalmi válságról beszéltünk. Megnéztük, hogy hogyan vetélkedett a hatalomért Bethlen Gábor özvegye, Brandenburgi Katalin, valamint Bethlen Gábor öccse, Bethlen István. Megnéztük, hogy milyen tényezők játszottak szerepet ebben a hatalmi küzdelemben, tekintettünk Csák Istvánnak a szerepére, illetve megnéztük, hogy milyen külső tényezők, például a hajduk, játszanak szerepet abban, hogy végül ez a hatalmi harc eldőljön egy kevésbé várt jelölt számára, és pedig S. Rákóczi Györgynek a javára.
Történész úr, mit tudunk Rákóczi György életéről és pályafutásáról? Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Felsővadászi első Rákóczi György, vagy öreg Rákóczi György 1593. június 8-án született Szerencsén. Apja a Rákóczi ház felemelkedését elindító Rákóczi Zsigmond fejedelem, anyja Rákóczi második felesége Gerendi Anna volt. Rákóczi Györgyöt az apja már 1605-ben apródnak adta Bocska István kassai udvarába, ahol megismerkedett a szintén ott szolgáló Bátori Gáborral és Bethlen Gáborral is. Gyermekéveiről más információk nemigen állnak rendelkezésünkre. Bocskai 1606-ban bekövetkezett halála után valószínűleg visszaköltözött apjához, akit az erdélyi rendek ekkor 1607-ben választották meg erdélyi fejedelemmé. Bátori Gábor fejedelemsége alatt feltehetően a magyarországi birtokain tartózkodott, a politikai életben nem vett részt, valószínűleg fiatalkora miatt. Első Rákóczi György politikai pályája 1615-ben kezdődött, amikor Borsod vármegye főispánja lett, ezek után királyi étegfogó mester és az Onodi vár kapitánya tisztségeit is viseli. 1616. április 18-án vette feleségül Lorántfi Zsuzsannát, és felesége hozományaként megkapta a sárospataki uradalmat is, ami későbbiekben a Rákóczi birtok egyik legfontosabbika lett. Frigyüket 4 fiú születése követte, és pedig Sámuel, György, Zsigmond, valamint Péter. Viszont a gyerekek közül csak 2, György és Zsigmond éri meg a felnőtt kort. 1619-ben már a királyi Magyarország egyik legfontosabb politikusa, első Rákóczi György, az országgyűlésen a protestánsok egyik vezéralakja. Elsők között csatlakozott Bethlen Gáborhoz, aki többek között az ő felkérésére indított támadást II. Ferdinánd császár király ellen. A Felső-Magyarország rendek kassai gyűlése még 1619-ben Felső-Magyarország kapitányává választotta Rákóczit. Bethlen magyarországi hadjárataiban azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa az előnyomuló erdélyi seregek hátországát. Azonban vereséget szenvedett Homonnai Dugát György túlerőben levő kozákjaitól, és ennek a verességnek az ürügyén vonul vissza Bethlen Gábor Bécs alól, és visszafordul Magyarországra. Bethlen első Rákóczi Györgyöt leváltotta a főkapitányi tisztségből, de kárpótlásul a fejedelmi tanácsosok sorába emelte, és uralkodása során egyik legmegbízhatóbb támogatójának tekintette. Rákóczi mindvégig kitartott Bethlen mellett, a fejedelem második és harmadik magyarországi hadjárata során is támogatta őt. 1625-ben ő kapta azt a feladatot, hogy Bethlen követeként kérje meg Brandenburgi Katalin kezét, és hozza Erdélybe a fiatal menyasszonyt. 1630. december 1-én választották meg fejedelemnek a segesvári országgyűlésen. Rákóczi György december 3-án kapta meg Váradon a várva várt jó hírt, és karácsony előtt indult Erdélybe a beiktatásra. A fejedelmi esküt december 24-én tette le a török képviselők jelenlétébe. Erdély rendjei apjára emlékezve üdvözölték megválasztása után Rákóczi Györgyöt, de egyénisége Rákóczi Zsigmondéhoz még csak nem is hasonlítható. Az apja hajlékony jellem volt, mindenkivel könnyen érintkező, aki mindig az éppen adott helyzethez rugalmasan alkalmazkodva emelkedett várkapitányságból a Magyarországon elérhető legnagyobb tisztségre. Majd amikor úgy látta, hogy a fejedelemséghez való ragaszkodása veszélyes, az országra távozott. Első Rákóczi György ezzel szemben makacs volt, és ahhoz, ami szerinte megillette, görcsösen ragaszkodott. Első Rákóczi Györgyöt a nagy erdélyi fejedelmek között szokták emlegetni. Ez leginkább annak köszönhető, hogy igen előnyös körülmények között tevékenykedett, az országát körülvevő térség ember emlékezet óta legnyugodtabb éveit élte. A Habsburgok erőit a 30 éves háború kötötte le. Ebben az évben második Ferdinánddal katolikus támogatói jó része is szembefordul, legsikeresebb hadvezérét Wallensteint kénytelen meneszteni. Ekkor kapcsolódik be a háborúba a protestánsok kiváló képességű hadvezére, Gustav Adolf svéd király is. Sejthető, hogy Franciaország nem sokáig tartja már távol magát Európa nagy háborújától. Ilyen körülmények között a Habsburgok érdeke a magyarországi nyugalom. Kísérlet sem történik arra, hogy első Rákóczi György fejedelemségét elszabotálják. Ezzel párhuzamosan a török birodalom sem avatkozik be a térségbe. 1622-ben II. Oszmán szultánt a janicsárok lázadása fosztotta meg a hatalmától, majd lázadások és perzsa támadások teszik bizonytalanná a közel-keleti hódításaikat. A birodalom vezetése kevésbé hozzáértő kezekbe kerül, így a portai jelenléte az 1630-es évek után jó ideig szinte észrevehetetlen Európában. A nagyhatalmak lekötöttségét jól érzékelteti, hogy 1629-1630-as években a háromszoros fejedelem változást egyik hatalom beavatkozása sem nehezíti. Tehát ilyen körülmények között kerül első Rákóczi György az erdélyi fejedelemség élére.
Milyen kihívásokkal kell szembenéznie az új uralkodónak?
A nagyhatalmak távolmaradása ellenére nem mondhatjuk, hogy első Rákóczi György hatalomra kerülése teljesen simán ment volna. A hajdók mozgalma miatt első Rákóczi György szembe került uralkodása elején II. Ferdinánddal, de már 1631-ben békét is kötöttek. A békés szerződés elsősorban a hajduk helyzetét rendezte, de ugyanakkor a fejedelem beleegyezett, hogy Onodra császári őrséget engedjen. Egészen addig lesz a császáriak kezén a vár, amíg a fejedelem valamelyik fia, mint királyi alattvaló Magyarországra nem költözik. A szóba forgó fiúk ekkoriban 10 év körüliek, nyilvánvalóan hosszú idő múlva költözhettek élőzállókként királyi fennhatóság alá. Vagyis Rákóczi György II. Ferdinánddal szembeni békés szándékainak biztosítékául adja a király kezére Onodot, a család legrégebbi elődítményét. A fejedelem számára az intézkedés jelentős presztízsvesztességet jelent, de a fejedelmi méltóság megtartásának áraként nem tekinthető magasnak, hiszen gyakorlatilag az erőviszonyokon nem változtat. Ugyancsak Onod átadása miatt bontakozik ki egy másik válság is, amely a fejedelmet kellemetlenül érinti. A vár császári kézre kerülése elsősorban a környék parasztságának körében kelt bizonytalanságot, hiszen azok részben attól félnek, hogy a császári katonaság nem fogja megvédeni őket a török portyákkal szemben, ugyanakkor az idegen zsoldosok visszaélésétől is tartanak. Így mozgalom bontakozik ki előbb a Rákóczi birtokok jobbágyságának körébe, majd ez átterjed a felső-magyarországi megyék egy részére is. A szervezkedő parasztok 1632-ben felveszik a kapcsolatot Zolyomi Dáviddal, majd küldöttséget indítanak magához Rákóczihoz is. A mozgalom a fejedelmet kellemetlen helyzetbe hozta, hiszen ha nem tesz semmit, akkor Eszterházy nádor őt gyanúsítja a mozgalom elindításával. Viszont fejedelemként nem vihet katonaságot a királyságban levő birtokaira. De nem is érdeke teljesen megszüntetni a mozgalmat, hiszen a felkelés súlyos gond a királyságnak. Ezért a felkelés leállítására utasítja a parasztok küldöttségét, és megígéri, hogy megvédi őket, ha bárki meg akarná torolni a történteket. A felső magyarországi nemesség azonban fellép a parasztok mozgalmával szembe, elfogják és kivégzik vezetőiket, majd főleg büntetlenség ígéretével lefegyverzik a parasztok nagy részét. A fegyverbe maradt parasztok Erdély felé indulnak, de Ecseden szembe találják magukat a váradi katonassággal és az erdélyi hajduk seregével, akik élén az ifjabb Betlen István és Zolyomi Dávid állt. Ők megállítják a parasztok seregét, és sikerük lehetővé teszi, hogy első Rákóczi György uralkodásának első két válságos éve után a fejedelmi hatalom visszaállításához hozzáfogjon. A fejedelem ezután már csak 1635-36-ban volt kénytelen szembenézni hatalmának megkérdőjelezésével. Ez a fenyegetés a külső és a belső politikai tényezők hatására következik be. A külső tényező Naszú Huszein pasa kinevezése budai helytartóvá. Az új pasa első Rákóczi Györgyöt jól ismerte, hiszen ő hozta annak idején a fejedelemségét megerősítő szultáni atnamét. Akkor az új uralkodó atyafiává fogadta, vagyis formálisan barátságot kötöttek. Mégis kinevezése kedvezőtlen volt Rákóczi számára. Megzavarja a portával fenntartott jó kapcsolatait, ugyanis a pasa vele szembe politizál. Ennek a magatartásnak részben szubjektív okai vannak, fejedelem állítólag nem ápolta megfelelő intenzitással és anyagi áldozatokkal az atyafiságot. Másrészt abból a tényből következik, hogy Naszúf pasa itt a tartományi török méltóságok önfejük is csoportjába kerül. Ezek Konstantinápoly szándékaitól függetlenül a maguk elképzelései szerint igyekeznek a Magyarországot körülvevő térség politikai viszonyait alakítani. A belső tényezőt az öreg Betlen István fellépése biztosítja. A volt fejedelem, a veje, Zolyomi Dávid, majd fia Péter ellen indított hűtlenségi per közepette 1635-ben Budára ment támogatásért. Az új budai pasa pedig a volt fejedelem mellé állt. Rákóczi diplomáciával igyekezett az ellene készülődő akciót leszerelni. Ígéretet is kapott a nagyvezír megbízottjától arra, hogy Betlen Istvánt elhozatják Budáról és Isztambulba viszik, és fogsággal akadályozzák meg manővereit. Naszú Huszein pasa azonban kitart Betlen István mellett, és eléri, hogy a porta a magyarországi török méltóságok divánjára bízza a döntést. Az pedig Betlen István mellett foglalt állást. Első Rákóczi György kénytelen tehát felkészülni az összecsapásra. Már Betlen István eltávozása hírére összehívja az országgyűlést, még 1636. februárjában, ahol elhatározzák a háborút a Betlen István támogató törökökkel szembe. Vállalja a kihívást annak ellenére, hogy amikor Bécsbe a császári támogatás megszerzésének lehetőségéről tapogatozott, a magyarországi politika mindkét vezér alakja, Eszterházy Miklós Nándor és Pázmány Péter esztergomi érsek is, csak a legvégső esetbe tekintik megoldásnak a háborút. Első Rákóczi György azonban nem visszakozik, és eltökéltségét siker koronázza. Szalontánál csellel megfutamítja a budai pasa seregét, és a rákényszerített összecsapásból ő kerül ki győztesen. A győzelem óriási tekintét biztosított a fejedelemnek, hiszen Erdély uralkodó több mint 30 éve nem vert meg török csapatokat. Igaz ugyan, hogy nem a szultánnal, hanem csupán néhány török politikussal állt szembe, akik nem a porta testületi döntése értelmébe jöttek ellene, hanem saját elképzeléseiket követve tették Betlen Istvánt a maguk eszközévé. Azonban az is igaz, hogy Naszú Huszein pasa nem a porta urainak tudta nélkül járt el, nem játszotta ki feljebb valóit. Egyszerűen megkapta a Rákóczi Betlen ellentétben a döntésjogát, hiszen IV. Murád szultán uralkodása alatt, mivel a szultán bizalmasai képtelenek minden ügy kézben tartására, nagy önállóságot biztosítanak a helyi méltóságok számára. Ezek pedig dönthettek saját elhatározásaik szerint, a központi hatalom pedig vagy melléjük állt, vagy hagyta őket. Az első Rákóczi Györggyel kibontakozott konfliktusban végül is a Porta nem választott pártot. Ugyanakkor a szalontai győzelem jelentős siker volt első Rákóczi György számára, aki lényegében a török birodalmi központ érdekei szerint politizálva a török felő hírnévre tett szert.
Hogyan szilárdította meg Rákóczi György a hatalmát, és milyen belpolitikai intézkedései voltak?
Első Rákóczi György belpolitikájának fő célkütűzése a fejedelmi, vagyis a saját hatalmának a megerősítése volt. Ezt a célt elsődlegesen két eszközzel érte el, és pedig az ellenzék megfélelmítésével, valamint a Rákóczi birtokok növelésével. Az ellenzék megfélelmítése már 1633 tavaszán megkezdődött, és első áldozata Zolyomi Dávid volt. Ha az ifja Betlen István is él, alig ha kerüli el sogora sorsát, azonban ő 1632 végén meghalt, így Zolyomi Dávidot nélküle vonja felelősségre a fejedelem az első nagy leszámolásában. A pernek valószínűleg volt valamilyen valóság alapja. Zolyomi a saját nevében valóban tárgyalt nem csak a Habsburg ellenes tervekről, de a császárhoz való csatlakozásról is. Állítólag a hét vármegyét akarta megszerezni, és egy Open Ratiborhoz hasonló birtokot akart szerezni. Ezek a tárgyalások, ambíciók, valamint a hajdúsághoz fűződő kapcsolatai miatt kerülhetett a fejedelem célkeresztjébe. Zolyomi perével párhuzamosan még egy hűtlenségi pert indított Rákóczi, ezúttal Székely Mózes, az azonos nevű néhai fejedelem fia ellen. Zolyomival ellentétbe, aki saját szakállára a politikusok támogató körén nélkül cselekedett, addig az ifja Székely Mózest néhai apja hívei beszélték rá, hogy a Portán a fejedelmi méltóságot keresse magán. A hűtlenségi per elől Székely Mózes törökföldre menekült. A trónkövetelő fenyegetését a fejedelem végül diplomáciai eszközökkel hárítja el. A portai kapcsolatait kihasználva eléri, hogy Székely Mózest a törökök fogságba vessék, és ezzel meg is oldódott a kérdés. Első Rákóczi Györgynek kifejezetten kaporra jött a két per. Arra használja fel ezeket, hogy megfélelmítse az országában az uralkodó osztályt. Az ellenzékkel szemben Betlen módszeréhez képest lényegesen eltérő utat követ. Az állandó rémület hangulatát tartja fenn. Szinte nincsen olyan éve uralkodásának, amikor fej- és jószágvesztésre szóló ítéletet nem mondanának ki. Az elítéltek egy része kegyelmet kap, mint például Zolyomi is, aki 16 évig haláláig várfogságban volt, másokon viszont végrehajtják az ítéletet. Az ellenzék megfélemlítésére tett lépések különösen 1630 után erősödnek, amikor a szombatos felekezet felszámolása során készült támadás sokak ellen. A fejedelem számára, aki minden új teológiai irányzattól elzárkozik, a szombatosság, mint törvényesen be nem vett felekezet is ellenszenves, fellépését azonban a vallási meggondolások mellett egyebek is befolyásolják. Elsősorban a szombatosok politikai kapcsolatai ingerlik fel. Vezéralakjuk Pécsi Simon, akinek az 1624-es kiszabadulása óta a felekezet mind veszélyesebbé vált az uralkodói hatalom számára. Székely Mózes fellépése, akinek a felekezethez tartozása közismert, még inkább megerősíti az ellenzéki politika és a szombatosság összefüggésének meglehetősen általános feltételezését. Betlen Gábor annak idején nem sokat törődött a szombatosokkal, bár engedett hozni a felekezet gyakorlatának már a törvényeket. Ő inkább felhasználta a szombatosokat, mivel az iszlámba szemben nem elzárkózó életszemléletük különösen alkalmassá tette őket arra, hogy a török diplomáciába tevékenykedjenek. Rákóczi azonban ezen a téren is másképp dönt, fél a török kapcsolataiktól, és megindította a szombatosok üldözését. 1635-ben még csak fenyegető törvény születik. A Betlen uralkodása alatt hozott cikkelyeket erősítik meg. Betlen azonban egyetlen ítéletet sem hozatott ezek alapján, de első Rákóczi György fejedelemsége alatt az elhatározást tettek követik. Előbb vallási vitát rendeznek, majd 1638 nyarán megkezdődnek a perbeidézések. Rengeteg embert idéznek dísre, olyanokat, akik 1635 karácsonyáig nem tértek át a bevett vallások valamelyikére. A megidézettek óriási többsége kitart hite mellett, őket fej- és jószágvesztésre ítélik. A fejedelem végül megkegyelmez nekik, ítéletüket börtönbüntetésre módosítja. Pécsi Simon sem kerüli el hittársai sorsát, lányaival együtt beidézik. A kancellár ugyan nem jelent meg, de őt is elítélik, majd elfogják, lányai pedig kénytelenek az apai örökségből kapott birtokaikról lemondani. Pécsi szamosújbárban tartják egészen 1639 májusáig, amikor is a református hitre térés árán kiszabadul. Első Rákóczi György számára a fejedelmi hatalom megerősítésének másik módja a birtok elkobzási perek indítása volt. Ezzel az eszközzel nem csak a politikai ellenfeleivel szemben élt, hanem a gazdagabb birtokosokkal vagy özvegyekkel szemben is. Mivel ezeknek a pereknek célja nem csak a politikai fegyelem fenntartása, hanem a fejedelmi birtokállomány növelése is, sorra kerülnek a kisebb értékű vagyonnal rendelkezők is. Nem egyszer indít pert első Rákóczi György csak néhány faluért vagy jobbágyházért, ha már a meglevő uradalmak kikerekítését érheti el velük. Míg Bethlen a fiszkusz birtokállományát gyarapította a birtokok visszavételével, addig Rákóczi a saját családja vagyonát növeli sosem látott mértékbe. Uralkodása alatt a családi uradalmai terjedelmét sokszorosára növelte. Megválasztásakor 10 nagy birtokkomplexum volt egészen vagy részben a kezén, halálakor 32 felett intézkedett. 1648 körül Magyarországon és Erdélybe összesen 27 ezer jobbágy háztartást termel Rákóczi birtokain, több mint 100 ezer ember él falvaiban és 56 mezővárosában. 64 majorba, valamint 12 borgazdaságba termelnek az ő szükségleteire. E hatalmas gazdagság java része ugyan a királyi Magyarországon található, de tekintélyes hányada jut Erdélyre is. A mezővárosokból 21, köztük a fejedelmi székhely maga Gyulafehérvár is, a jobbágy háztartásokból pedig 12 ezer működik a 15 erdélyi Rákóczi birtokon. Trencsén megyétől Fogarasföldig mindent behálózó hatalmas birtokainak köszönhetően a királyi Magyarországon Rákóczi gazdagságával senki sem vetekedhet, Erdélybe pedig mindenkit elsöpör maga elől. Birtok elkobzási lépéseivel igen nagy ellenszenvet váltott ki maga iránt, és az összeharácsolt nagy gazdagságával megváltoztatja a fejedelmi gazdaságpolitikát is. Gazdaságpolitikai szempontból kezdetben Bethlen Gábor módszereit alkalmazza, a kereskedelmi monopóliumokat éleszti újra. Ezek rendszerét alapjából kellett újra felépíteni, mert Brandenburgi Katalin ezeket a rendeknek engedte át. A regálékon, a bányakincseken kívül minden lehetséges exportcikk kereskedelme szabaddá vált, bárki kereskedhetett velük bel- és külföldön. A fejedelmi hatalom Bethlen által felépített anyagi alapjai ezzel megrendültek, Rákóczi azonban már 1631-ben visszaállítja a korábbi helyzetet. De Rákóczi nem sokáig követi a Bethlen által mutatott utat. Az 1630-as évek közepén a fejedelmi hatalom minden gazdasági tevékenységet szabályozó szerepe megszűnik. Ahogyan a családi birtokai nőnek, úgy vezeti befokozatosan a szabad kereskedést. Először a méz és a viasz kereskedelmi forgalmazását engedélyezi, azután a többi exportcikkét is. A központilag szabályozott gazdaság koncepciójának feladásával első Rákóczi György megváltoztatta a fejedelmi hatalom alapjait. Bethlen pénzszerzésére törekedett, Rákóczinak mindenek előtt a föld a birtok kell. Ezzel egy sajátosan középkorias uralmat épít ki, és ezeknek a birtokoknak a hatalom működtetésére fordítható készpénzjövedelmei messze elmaradtak az uralkodás alatt megnőtt fejedelmi igényektől. Rákóczi a pénzszerzésnek még a legkézenfekvőbb lehetőségét is elhanyagolja. Azokban az években, amikor minden európai uralkodó adót emel, ő még le is szállítja azt. Amellett, hogy meghagyta Báthori Gábor által bevezetett és Bethlen által eltűrt adórendszert, az adót az állandó pénzromlás időszakában is az 1627-es évi szinten tartja. Első Rákóczi György tehát a rendek támogatásától független hatalmat épít ki magának. Uralkodói fennsőbbségét szinte öncélúan építi fel, a saját családi birtokaira támaszkodva. A belpolitika kapcsán meg kell említsük Rákóczi valláspolitikáját is. A fejedelem buzgó református volt, és intézkedéseivel arra törekedett, hogy növelje a református egyház közügyekre gyakorolt befolyását. Már 1632-ben megerősítette azokat az adományokat, amelyeket elődei a kolozsvári egyház és iskola javára tettek, sőt 3 év múlva a kolozsvári dézsma egynegyedét is biztosította számára. számukra. 1638-ban a gyulafehérvári országgyűlésen megszavaztatta, hogy a reformátusoknak adják a Farkas utcai Ferences kolostor épületeit parókiai és iskola építésére. A fejedelem támogatásával még abban az évben hozzákezdenek a munkálatokhoz, és 3 év alatt be is fejezik azokat. Rákóczi és felesége, Lurhántfi Zsuzsanna szenvedélyesen foglalkoztak vallási kérdésekkel is. Udvarukban állandó hitviták zajlanak a református és a katolikus hitelvek igazsága kapcsán. Ugyanakkor a református egyházon belüli viták lezajlásának is teret biztosítanak, az ő uralkodásuk alatt következik be a puritanizmus és a presbiterianizmus megjelenése és előretörés Erdélybe. Első Rákóczi György uralkodás alatt a művelődés támogatása sem marad el. A fejedelem udvari könyvtáráról és a család sárospataki könyvtáráról nem rendelkezünk kielégítőképpen, de a megmaradt katalógusokból csak sejthetjük ezen gazdagságát. A fejedelem művelődés politikájának egyik alapkövét az iskola alapítások jelentették. Váradon kollégiumi rangú iskolát alapít a gyulafehérvári kollégium példáját követve. Az iskola fenntartásáról bőkezően gondoskodott, valószínűleg egy egyetemi rangú intézmény alapjainak megteremtése volt a cél. Sajnos ez az iskola csak rövid ideig működött. Gyulafehérváron lovagi iskolát alapított elsősorban a fiai tanítására, de a főúri családok gyerekei számára is nyitott volt ez az intézmény. Az iskola vezetését a fehérvári kollégium egyik rektorára, Keresztúri bíró párra bízta.
Mit tudunk elmondani Rákóczi külpolitikájáról?
Első Rákóczi György külpolitikáját, ha összehasonlítjuk Bethlen Gábor külpolitikájával, jóval szerényebb tevékenységet figyelhetünk meg. Uralkodásának több mint egy évtizede látszólag számottevő külpolitikai tevékenység nélkül telik el. Látszólag, hiszen Rákóczi nem sző nagy terveket a Magyar Királyság egyesítéséről és a Nemzeti Királyság feltámasztásáról. Tervei nem mutatnak olyan távlatokba, mint elődjének elképzelései, de ugyanakkor sokkal könnyebben megvalósíthatóak. A külpolitikája a realitás terén mozog, felismeri a kis Erdély külpolitikai lehetőségeit. Uralkodásának első évtizedében első Rákóczi György a portai kapcsolatainak ápolására fektetik a hangsúlyt. Felismeri, hogy annak ellenére, hogy az oszmán birodalom belső válsággal küzd, mégis bármikor veszélyeztetheti hatalmát. És Nasszú Huszein pasa akciója megmutatta, hogy ebbe van valami igazság, míg a helyi török erők is jelentős veszélyt jelentenek a fejedelemségére nézve. Ezt 1636-ban ugyan sikerült visszaverni, és Nasszú Huszeinnel szemben később még egy politikai győzelmet is arat, amikor Mátéj Bászaráb havasiaföldi vajdát támogatva eléri a pasa eltávolítását a térségből. De ezek az események megmutatták, hogy sosem bízhat meg teljes mértékben a törökökbe, és addig nem kezdeményezhet önálló külpolitikai akciót, amíg a hátát teljes mértékben nem biztosította. Úgy néz ki, hogy a fejedelem csak az 1640-es évekre érezte, hogy figyelme nyugat felé a 30 éves háború eseményei irányába fordulhat. Pedig első Rákóczi György személyét fejedelemsége pillanatától kezdve számon tartották az európai politikába. Ő hosszú ideig elzárkozott, holott többször is közeledtek hozzá a Habsburg ellenes szövetség különböző képviselői, hiszen nem egy helyzetben szükségük lett volna egy kis keleti diverzióra. A fejedelem azonban semmi jelét nem adja annak, hogy ellenséges akcióra készülne a császárral szembe. Passzivitás azonban senkit sem győz meg, mindenki próbálja kitalálni szándékait, mert Bethlen Gábor utódjáról és a hithű református fejedelemtől természetesnek tartják, hogy előbb-utóbb beavatkozik a 30 éves háborúba. Első Rákóczi György végül 13 éves passzivitás után 1643-ban a hadbalépés mellett dönt. 1644. február 17-én szétküldött kiáltványába a portugáliai és az azt követő katalán felkelésre, valamint a protestánsokat az 1638-as országgyűlésen ért sérelmekre hivatkozva lép fel a Habsburgokkal szembe. Az 1644-es felhívás szövege Bethlen Gáborra emlékeztet, ő is a protestantizmus védelmének jelszavával indította el magyarországi hadjáratát. De Betlen korával ellentétben Rákóczi egy gyökeresen más társadalmi, vallási helyzetbe lép fel, mint a protestantizmus védelmezője. Ugyanis 1644-re a magyar főnemesség nagy része már katolikus, Pázmány Péter tevékenységének következtében, és az ő visszatérésükkel megkezdődik a jobbágyaik rekatolizációja is. A köznemesség, a városok, a mezővárosok, a falvak népe azonban zömében még mindig a protestantizmushoz tartozik. Ilyen körülmények között a protestáns vallásszabadság védelmének jelszavai 1644-ben már nem lehettek azonosak a nemzeti királyság megteremtésére szóló felhívással, ezért mozgosító erejük is korlátozott. A leghatalmasabb királyságbeli politikusok nem is támogatják, és nélkülük viszont az uralkodó ház trónfosztása elképzelhetetlen. A fejedelem hivatalosan Svédország, Franciaország, Hollandia és a protestáns államok szövetségében jött Magyarországra egy 1643 őszén kötött megállapodás értelmébe. Támogatásukból azonban csak annyi valósult meg, hogy a hatalmak képviselői segítették Rákóczi követeit a portai hozzájárulás kieszközölésében, a hadjárat idején pedig a török katonai segítség megszerzésében. Valamikor már a vállalkozás vége felé 200 ezer tallér jött Franciaországból, de egyéb anyagi támogatásra nem számíthatott Rákóczi. A hadműveletekre közös tervet csupán a svéd fővezérrel, Torstenssonnal dolgoztak ki. De mire első Rákóczi György megindult, Torstenssonnak a Balti-tenger térségébe kell visszavonulnia, mert Svédországot dán támadás érte. Így a királyságbeli hajdukkal, a két román vajdaság csapataival és a magyarországi török parancsnokok katonáival megerősített erdélyi hadsereg a szövetségesek támogatása nélkül kezdi meg hadműveleteit a királyság területén. 1644. februárjának közepén érkeznek Magyarországra, és szinte harc nélkül jutnak el egészen a Vág vidékéig. De a sikersorozat hamar véget ért. A svédek visszavonulásával felszabadult császári csapatokat Magyarországra csoportosítják át, és április 9-én Galócnál legyőzik a fejedelmi hadokat. Június elejéig tart a Habsburg erők ellentámadása, több várat is visszafoglalnak Rákóczi csapataitól, többek között Szerencset is, a fejedelem szülőhelyét. Nem sokára pedig már Felső Magyarország kulcsát, Kassát ostromolják. A fejedelem csapatai Kassa védelmében megint megütköznek a császári csapatokkal, és meg is futamítják őket. Viszont a fejedelem felismeri, hogy mozgalma eredményeinek alakulását nem bízhatja csak a fegyverekre. Így nem sokára megkezdődnek a béketárgyalások Nagyszombatban. 1645. januárja végén a vallásügyi pontokban már meg is egyeztek. Az első ezek közül kimondja, hogy a vallás gyakorlata a templomok, a harangok és temető használatával együtt legyen szabad. A második kifejezetten leszögezi, hogy ugyanez vonatkozik a parasztokra is. A eddig előzött papokat visszahozhatják, vagy újakkal tölthetik be helyüket. A negyedik pont szerint az 1638-ban is visszakövetelt templomokról döntsön a következő országgyűlés, és a mostani zavarok idején elfoglaltakat pedig egyszerűen adják vissza. Majd papírra került minden közérdekű határozat, amelyet első Rákóczi György biztosai előterjesztettek. A nagyszombati tárgyalásokat azonban a fejedelem személyes követeléseiről folyó viták miatt szakítják meg március 29-én. Első Rákóczi Györgynek juttatandó megyék és birtokok ügyében a tárgyalások június közepén Rimaszombatba kezdődnek, és már Rákóczi kibontakozó magyarországi előfölényének jegyében telnek el. Ugyanis a fejedelem szövetségesei jelentős sikereket érnek el a császári csapatokkal szembe, így harmadik Ferdinándnak engednie kell, mielőtt Rákóczi a rohamosan közeledő svéd csapatokkal felveszi a kapcsolatot. Alig két hónap alatt meg is születik a végleges megegyezés, amelyet végül Linzbe írnak alá. A Nagyszombatban megfogalmazott pontok érintetlenül maradnak, de hozzájuk jön a személyes kielégítés is. Ennek intézkedései szerint első Rákóczi György a Nikolsburgi béke feltételeivel megkapja a hét felső magyarországi vármegyét. Sikerült további engedményeket is elérnie, örökös jogon megkapja családja Tokaj várát és a hozzátartozó hatalmas birtokokat, Ecsedet, valamint a regéci uradalmat. A Rákóczival kötött különbéke a császári diplomácia óriási sikere volt. Ugyanis Rákóczi egy hónappal a béke végleges megszövegezése előtt kapcsolatba lépett a svéd csapatokkal, Zsigmond fiát és hadai főparancsnokát, Kemény Jánost kisküldte a morvaországi hadműveletek segítségével segítségére, de azonnal visszahívta őket, amint harmadik Ferdinánddal megkötötte a békét. A svédek az erdélyi sereg távozása miatt kénytelenek feladni Brünn városát. A fejedelem a porta hazaívó parancsára hivatkozik, amikor megköti a békét. Ez azonban csupán ürügy, hiszen a hazarendelő parancs Konstantinápolyból már 1645. júniusában érkezett, akkor azonban Rákóczi teljesen figyelmen kívül hagyta. Rákóczi visszalépése ellenére a 30 éves háborúban a császár ellenfelei lassan döntő fölényre tettek szert. A Westfáliai Münsterbe és Osnabrückbe az évek óta tanácskozó biztosok végül megkötötték a békét. Rákóczi eléri, hogy országa bekerüljen a Westfáliai béke aláírói mellett felsorolt hatalmak közé az 1645-ös különbéke ellenére. A Westfáliai béke aláírása után első Rákóczi György új nemzetközi politikai tervekkel kerül kapcsolatba. János Radzivill, osztrorógói herceg a lengyel király megbízásából érkezett hozzá, hogy török ellenes szándékáról tárgyaljon vele. Persze a török ellenes tervből nem lett semmi. Első Rákóczi Györgyhöz mégsem hiába utazott a herceg, mert a tárgyalásaikból egy új, a Habsburgokkal keletről szembeforduló koalíció körvonalai kezdenek kibontakozni. Ezen belül a fiatal Rákóczi Zsigmond lengyel királyságának bonyolult házassági kapcsolatok rendszerével megerősített tervét dolgozzák ki. E tervek aktualitását IV. Ull László királybetegsége majd 1645 tavaszán bekövetkezett halála adja, és nagy lökést kapnak a lengyelországi kozákok szinte azzal egy időben kitört felkelésétől. Első Rákóczi György ebben a helyzetben teszi élete első kezdeményező diplomáciai lépését, levelet küld a kozákok hetmanjához. Zsigmond lengyel királyságához kéri a támogatását. A válasz 1648 őszén érkezik meg, a hetman Bátor István emlékéért ígéri a segítséget. A fejedelem azonban már nem olvashatta a levelet, mert 1648. október 11-én meghalt. A fejedelmet a gyulafehérvári székesegyházban temették el. Annak ellenére, hogy nem volt annyira színes egyéniség, mint elődje, Bethlen Gábor, mégis az ő érdeme, hogy kihasználta a kedvező körülményeket, és erdélyi aranykorát megőrizte. Tevékenységével jelentős mértékben támogatta a református egyházat is. Ezért méltó módon nevezhetjük bibliás őrálló fejedelemnek. Tervei megvalósítását nagy reményű fiaira, Győgyre és Zsigmondra hagyta.
Hogyan gyarapodott Erdély épített öröksége Rákóczi uralkodása idején?
Első Rákóczi György uralkodása idején, mivel egy békés időszak volt, természetesen lehetőség volt az épített örökség gyarapítására. Elsősorban a már előbbi évtizedekben megkezdődött építkezések folytatódtak, hiszen egy főúri kastélynak az építése nem egy rövid ideig zajló tevékenység volt. Így Rákóczi uralkodása alatt folytatódott például a Kükülővári, az Aranyos megyesi, kisbuni kastélyoknak az építése. Ebben az időszakban a legnagyobb építtető viszont maga a fejedelem volt. Ez nem is véletlen, hiszen ő rendelkezett az országba a legnagyobb vagyonnal, az összeperelt, talán összeharácsolt birtokainak köszönhetően. Uralkodása alatt a Váradi kastély, az Alvinci kastély építkezései folytatódnak. Igaz, hogy nem olyan grandiózusak ezek a tervek, mint ahogy Bethlen idejében elképzelték őket. Például az Alvinci kastély egyik szárnyát, amelyet eredetileg kétszintesre terveztek, most csak egy szinten fejezik be. Mint teljesen új építkezést meg kell említsük a kolozsvári iskolának a felépítését, valamint az ő uralkodása alatt kezdődik meg a gyalui várnak az átépítése.
Történész úr, megkérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket is.
Mai műsorunkban a bibliás őrálló fejedelem első Rákóczi György uralkodása volt a téma. Megnéztük, hogy a fejedelem hatalomra kerülése után milyen kihívásokkal kellett szembenéznie, hogyan tudja például Bethlen István fenyegetését, törökök által támogatott fenyegetését elhárítani. Ugyanakkor megnéztük, hogy milyen belpolitikai lépéseket tesz annak érdekében, hogy megszilárdítsa hatalmát, hogyan alkalmazza a hűtlenségi pereket, illetve a birtokokat, birtok elkobzási pereket, hogy saját fejedelmi hatalmát, illetve családjának gazdagságát, birtokait gyarapítsa. Ugyanakkor megnéztük, hogy milyen körülmények között lépett be első Rákóczi György a 30 éves háborúba, és milyen feltételekkel kötötte meg a harmadik Ferdinánd császárral a linci különbékét. Azzal fejeztük be, hogy első Rákóczi György fiának Zsigmondnak a lengyelországi királyságát próbálta biztosítani.
Köszönjük a beszélgetést, a válaszait, és azt, hogy ma délben is velünk volt.
Köszönöm a lehetőséget, és elmondanám a marosvásárhelyi rádió hallgatói számára, hogy következő adásunkban a Rákóczi dinasztia harmadik tagjával, második Rákóczi Györggyel foglalkozunk, aki Erdély egyetlen olyan fejedelme, aki örökölte és ténylegesen is gyakorolta a hatalmát. Ugyanakkor megpróbálunk beszélni a fejedelmi család még egy fontos tagjáról, és pedig a fejedelem asszonyról, Loránffy Zsuzsánról, ennek tevékenységéről is.
Így legyen, találkozzunk egy hét múlva is. Kedves hallgatók, hamarosan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Fejedelmek Kora szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.